Megdőlt a hazai napenergia termelési csúcs, átadták Győrben a kontinens legnagyobb tetőn kialakított napelemparkját. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Európa legnagyobb tetőn kialakított napelemparkját adták át Győrben. A 36 ezer napelemből álló erőmű 1600 négyzetmétert tesz ki összesen. Az Audi Hungária és az E.ON közös projektjének köszönhetően mintegy 6000 tonnával kevesebb széndioxid jut a levegőbe. Rezsek Győző összefoglalója.
Az Audi Hungária 4 milliárd forintos beruházása 5000 háztartás egész éves energiafelhasználását termeli meg. Péter Köszler, az Audi termelésért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja szerint a gazdasági siker és a környezetvédelem elválaszthatatlan.
Mi kívánunk lenni a legelső élenjáró prémium autógyártó, mert széndioxid semleges. 2025-re mindegyik gyárunk mérlegében széndioxid kibocsátástól mentes lesz. Csökkentjük a szénfelhasználást, csökkentjük a vízfelhasználást, olyan erőforrásokat használunk, amelyeket hatékonyan és takarékosan lehet használni, és nem utolsó sorban fokozzuk a biodiverzitást.
Carsten Wilberger, az E.ON igazgatósági tagja azt mondta, Magyarország élére állt az újrahasznosított energiahasználatnak, melynek célja a karbonsemlegesség.
Meg kell változtatnunk az energiarendszereket az iparban, ahhoz, hogy elérjük a karbonsemlegességet, tehát ilyen szempontból ez a projekt, mondhatom azt, hogy a szíve, lelke egy ilyen erőfeszítésnek. Napenergiája sok-sok különböző módon átalakul majd, és segíti a karbonsemleges mobilitás felé tartó utat.
Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, Magyarország élen jár a klímaváltozás elleni küzdelemben. Az ország jó úton halad afelé a vállalása felé, hogy a villamosenergia termelés 90%-a 2030-ra karbonsemleges legyen.
21 olyan ország van a világban, ami úgy tudta növelni a gazdasági teljesítményét, hogy közben folyamatosan csökkentette a károsanyag kibocsátását. És Magyarország ezen 21 ország egyike. Rendkívül éles verseny zajlik a világban a kapacitások újra elosztásáért, és hogy az új beruházások hova kerülnek, nagyjából az fog dönteni arról, hogy ennek az új világgazdasági korszaknak kik lesznek a nyertesei és kik lesznek a vesztesei. Ezért nagyon fontos, hogy ebben a kapacitásokért zajló versenyben minden tekintetben a legversenyképesebbek között legyünk.
Európa legnagyobb tetőn kialakított napelemparkját egy látványos fénysóval indították el. Ehhez előtte öten egy napelemtáblába paneleket tettek.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Három nappal a Győri Napelempark átadása előtt megdőlt a hazai napenergia termelési csúcs. Október első hétvégéjén az ipari méretű erőművek a magyarországi áramtermelés több mint negyedét, 26,2%-át biztosították. A korábbi április 16-ai rekord 22% volt, mondja Tihanyi Zoltán, a Mavir vezérigazgató helyettese.
Az az apropó, ami miatt most beszélgetünk, az kifejezetten a napelemeknek a termelési csúcsáról szól, amit október 4-én rögzítettünk. Ez egy vasárnapi nap egyébként, a déli órákban, nem meglepő módon, ugye a nap ekkor a legintenzívebb. Az elért teljesítménye a napelemeknek 1034 megawatt volt. Ez az a hányada a napelemeknek itt Magyarországon, amelyeknek közvetlenül a Mavir méri folyamatosan a teljesítményét. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ezen a több mint 1200 megawattot reprezentáló hányadon kívül vannak úgynevezett háztartási méretű kis erőművek, amelyek jellemzően a háztetőkön lévő panelek, és ezeknek az összteljesítménye is most már több mint 500 megawatt, viszont ezekről folyamatos mérési adataink nincsenek, tehát az imént említett adatban, ebben az 1034 megawattban az ő termelésük nem szerepel, vélhetően még egy több száz megawattos tételt ők is jelentettek ebben az időszakban.
Ez a hazai áramtermelésnek mekkora hányadát adta?
Hogyha a rendszer összfelhasználására vetítjük, talán ez a legmérvadóbb, akkor azt mondhatjuk, hogy ezen a vasárnapi délelőttön vagy déltáji időszakon 4700 megawatt körül volt a rendszer terhelése, és ebből jelentett jó 1000 megawattot a napelemek termelése, tehát kicsit kevesebb, mint az egynegyedét biztosította. Ebben az időszakban, ugye ez 12 óra környéke, azért azt is fontos látni, hogy akárcsak a nappali csúcs teljesítményigény is egy körülbelül 2 órával korábban jelentkezett, ha nem is sokkal, de egy 100 megawatttal nagyobb volt a rendszer terhelése, összterhelése korábban. Tehát nem esett teljesen egybe a napelemeknek a maximális teljesítménye a rendszer igényével, és még látványosabb ez a megállapítás akkor, hogyha az egész napi rendszer terhelést nézzük, hiszen a rendszer felhasználóinak a fogyasztói szokásai következtében a rendszer csúcs terhelése hétvégén aztán igazán markánsan az esti órákban, tehát a sötétedéskor jelentkezik. Ez a negyedikei napon egyébként 19 óra környékére tehető, és ott az előbb említett 4700 megawattos nappali csúcshoz képest 5350 megawatt körül volt a rendszer csúcsterhelése, tehát közel 600 megawattal magasabb. Úgyhogy abból viszont már értelemszerűen a sötétedés után a napelemek egyáltalán nem tudják kivenni a részüket. Tulajdonképpen az adja a rendszerbe való illesztésüknek az egyik nagy kihívását, hogy azokra az időszakokra is gondolni kell, amikor a napelemek nem tudnak termelni.
És egyébként ebben a pillanatban Magyarországon mekkora a beépített napelem erőművi kapacitás?
A legfrissebb adatokat a kicsi, tehát a háztartási méretű napelemekre vonatkozóan az elosztóhálózati társaságok szolgáltatják az energiahivatal részére, és mi tőlük kapunk rendszeresen tájékoztatást. A legutóbbi információink szerint az előbb általam említett jó 500 megawattra tehető ennek a kategóriának a mértéke, és ezen felül a közvetlenül általunk is látott és mért hányad, az pedig 1200 megawattot meghaladó, tehát összességében 1700 megawatt fölött van most már a tudomásunk szerint a beépített teljesítő képessége a napelemes termelőknek. Magyarországi rendszerben az viszont 9000 megawatt fölötti közel 10000 megawattos teljesítő képességgel rendelkezik, tehát ebből jelent 1700 megawattot a napelem.
A rendszerirányító számára jelentenek-e kihívást a háztartási méretű napelemek, mert hogy, mint említette, ezekre nincsen közvetlen rálátásuk, mármint ezek működésére, mert hogy a szolgáltatóknál jelennek meg ezek. De elosztási szempontból ez mit jelent? Megnehezíti a munkát, a rendszerirányító feladatát, vagy sem?
Újfajta feladatot jelent, inkább így mondom. Ez teljesen természetes, hogy a különböző technológiáknak megvannak a sajátosságai. Itt a napelemek esetében ugye az, hogy csak a napkeltétől napnyugtáig termelnek, az, hogy változékony az általuk kiadott teljesítmény, hiszen ez függ attól, hogy mennyire borús éppen az ég, vagy mennyire változó egy frontátvonulás mentén a nap besugárzottság, mennyire szezonális. Télen nyilván jóval alacsonyabb, nyáron magasabb az elérhető teljesítmény. Érdekes módon egyébként tavasszal és ősszel lehet a legmagasabb, mint ahogy a korábbi csúcs is tavasszal jelentkezett, és ez pedig most ősszel, nem a nyár kellős közepén, amikor a leghevesebben tűz a nap. Ilyenkor ugyanis a napelemeknek a hőmérséklete nagyon meg tud emelkedni, és ez a hatásfokukat rontja. Tehát az elméleti legjobb teljesítménykiadás az elsősorban ilyen mérsékeltebb 20-25 fok környékén valósul meg, és ez tavaszra összejellemző. De igen, kihívást jelent a rendszer üzemeltetése szempontjából ez a fajta változékonyság elsősorban, vagy időleges rendelkezésre állás.
És az, hogy bizonyos területeken nem nő meg úgy az energiafelhasználás, a villamos áram iránti igény, mint más területeken, mert mondjuk egy lakóövezetben, egy újonnan épített lakóparkban nagyon sok a napelemes ház, vagyis ott helyben megtermelik a felhasznált energiát, máshol viszont egy lineárisabb emelkedés látható, amikor a csúcsok felé közeledünk. Szóval ez a típusú változás, ez érezhető-e már a rendszerirányító számára?
A rendszerirányítónak is érezhető. Nyilván itt azért meg kell különböztetnünk helyi kihívásokat, mondjuk így, tehát azokat a műszaki megoldandó problémákat, feladatokat, amiket az elosztóhálózaton kell tudni kezelni adott utcában, adott helyszínen. Ezek a feszültségtartáshoz kapcsolódó, vagy éppen az adott vezeték szakasz túlterhelődéséhez kapcsolódó feladatok. Itt a hálózatok fejlesztése és üzemeltetése során jelentkeznek újfajta kihívások, amikre megoldást kell találni. A rendszerirányító ugye igazából nagyban inkább a teljes villamos energiarendszer oldaláról érzékeli a hatásokat. Ez egy kicsit más, de itt is a változékonysága a napelemes termelőknek, a földrajzi eloszlás azért nagyon fontos az átviteli hálózat szempontjából is, illetőleg az előrejelezhetősége a várható termelési hányadnak, ami látszólag, ha tetszik, akkor a felhasználó igényeket csökkenti, hiszen részben helyben kielégül a fogyasztó igény egy hányada, vagy akár a nagyobb feszültségszintek felé el is kezd áramlani a teljesítmény. Ilyen arányú napelem beépítettség mellett, ami már most van, ez még talán nem jellemző, viszont amit várunk, amire számítunk az energiastratégia mentén, az egy még ennél is jóval nagyobb napelem arány, ott már bizony ez is számításba jön. Tehát ezek újfajta problémák, újfajta kihívások, amikre a hálózatok oldaláról is föl kell készülni. Ebben a tekintetben egyébként azért a nemzetközi összekapcsolódó hálózatok nagyon sok segítséget tudnak adni egymásnak.
Tihanyi Zoltánt, a Mavir vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A magyarországi földgáztárolók töltöttsége 100%-os, a földgázimport pedig biztonságosan üzemel, 6 szomszédos országból érkezik folyamatosan földgáz. A részletekről Kaderják Pétert, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallják.
Jellemző volt eddig, hogy október elejére tele legyenek a tárolók?
Ez tavaly fordult elő először, amikor egy olyan fűtési szezonra készültünk, amelyet terhelt egy nagyon jelentős orosz-ukrán vita, és az akkori munkának, együttműködésnek és intézkedéseknek volt köszönhető, hogy akkor egy közel ilyen töltöttséggel indultunk neki a fűtési szezonnak, és nagy örömünkre most azt látjuk, hogy noha válsághelyzet nincs a láthatáron, a magyar tárolókapacitások iránt érdeklődés ugyanolyan magas szintű, és ez egy nagyon jelentős ellátásbiztonság támasztad a magyar fűtési időszaki földgázellátásnak.
Vagyis békeidőben ilyen még nem volt. Mennyi volt a tárolókban a tavalyról maradt gáz?
Természetesen nem ürültek ki a tárolók olyan mértékben, ahogy korábban szoktak, de én azt gondolom, hogy igazán lényeges ugye az, hogy ami téli kapacitás leürült, azt a piaci szereplők mind teljes mértékben lekötötték, sőt, tulajdonképpen ez a 6,5 milliárd köbméter gáz, ami a tárolókban van ma, az a tárolók névleges 6,3 milliárdos kapacitásához képest még egy kis túltöltés is, tehát nagyon nagy az érdeklődés a magyar tárolókapacitások iránt.
Idehaza mennyi időre lenne elég ez a gáz, hogyha nem érkezne máshonnan?
Hát ha sehonnan máshonnan nem érkezne, akkor az egész ország ellátására 130 nap körüli időre, a lakossági fogyasztók ellátására pedig akár 270 napra is, de hát természetesen érkezik máshonnan is földgáz, van hazai kitermelésünk, és most már 6 szomszédos országgal működik nagyon intenzíven és jól gázhálózati összekötetésünk, fizikai szállítása és kereskedelemre is.
Milyen időjárás esetén lenne egyébként ennyi időre elég ez a gáz? Mire számítanak?
Hát ahogy mondtam, átlagos hőmérséklet mellett körülbelül a lakosság fogyasztók meg 270 napra, de hát azt gondolom, hogy igazából az üzenet az az, hogy hál' Istennek ugye a legfontosabb hazai fűtési üzemanyag tekintetében nagy biztonsággal indulunk neki a téli időszaknak, sőt azt mondhatom, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek a következtében a magyar gáz szállítórendszer és a magyar gáz infrastruktúra az az egész régiónk gáz ellátása szempontjából is megkerülhetetlenné vált. Korábban emlékszünk talán rá, szinte csak Ukrajna felől tudtunk importálni, utána lépett be az osztrák összeköttetésünk, de ma már Szlovákia felől, az elmúlt évben Románia felől indult meg kétirányú forgalom földgáz tekintetében Magyarországra is, és amit külön kiemelnék, hogy következő év elejétől nagyon fontos irányban a Horvátországgal való együttműködésben egy gyökeres változás fog bekövetkezni, hiszen a horvátoknál az Adriai tengerpartján Krk szigeténél megvalósul az a régóta tervezett cseppfolyós földgáz fogadó terminál, amelynek a 2,6 milliárd köbméteres, amelynek a kapacitásnak a legnagyobb részét magyar piaci szereplők kötötték le. Ezek között van a magyar földgáz kereskedő, ugye nemzeti tulajdonban lévő MVM-nek a leányvállalata, aki a következő 7 évre 1 milliárd köbméternyi cseppfolyós földgáz kapacitást kötött le, és egy másik magyar kereskedő is egy 1,5 milliárd köbméterrel ezt megtoldotta. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy fejlemény, és az emögött lévő földgáz ellátási szerződések körül kiemelném a Shell-el megkötött 250 millió köbméteres kereskedelmi szerződést, amely a magyar fogyasztók ellátására az első ilyen jellegű szerződés lesz a jövő év elejétől. Tehát egy több lábon álló diverzifikált gázpiaccal rendelkezünk ma már, ami a tárolói töltöttség mellett ugyancsak jelentősen erősíti az ellátásbiztonságunkat.
Honnan érkezik majd Körkre a cseh folyósított földgáz? Ugye említette, hogy a Shell-el kötöttek legutóbb egy jelentős szerződést.
Így van, hát ugye a jó dolog a cseh folyós földgázban az, hogy az igazából bárhonnan érkezhet, ahol ilyen típusú földgázt előállítanak. Tehát a legnagyobb szállítók közé tartozik Katar, az Egyesült Államok például, de több észak-afrikai országból is lehet ide szállítani. Attól függ ezekben az esetekben, hogy honnan érkezik a gáz, hogy adott pillanatban kirendelkezik jó hosszú távú szerződéssel, illetve az azonnali cseh folyós földgáz piacon is lehet ma már gázt vásárolni. Tehát egy a terminál mögött lényegében a globális földgázpiac megtalálható, ami egy nagyon nagy választási szabadságot ad a beszerzés forrásának a megválasztása tekintetében.
És végül jövő év végére hogyan változik az orosz kitettség, mennyivel csökken a nagyjából 10-11 milliárd köbméteres fogyasztás, mekkora hányadára zsugorodik az Oroszországból beszerzett és felhasznált gáz mennyisége?
Az orosz gáz mennyisége továbbra is jelentős marad a magyar piacon, elérheti a 5-6 milliárd köbmétert is. Ugye a lényeg az az, hogy az orosz partnerekkel is jó árban tudunk megállapodni. Ugye az orosz partnerünkkel régóta nagyon jó az együttműködésünk. Ott mindig az a lényeges, hogy a jó minőségű gázt jó áron is tudjuk megvásárolni. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból a ellátás biztonság mellett a másik jó hír a földgáz piacon az, hogy Magyarországon a lakossági fogyasztók ma Európában a legkedvezőbb áron kapják a földgázt, tehát a legjobb árak ilyen tekintetben nálunk vannak, és ehhez hozzájárul az a gáznak kereskedelmi piaci helyzet is, amiről eddig beszélgettünk, meg hozzájárulnak az elmúlt 7 évnek azok a rezsicsökkentés intézkedései, amelyeknek a következtében a magyar fogyasztóknak ma összességében 600 milliárd forintnyi ki nem fizetett rezsi maradt a zsebében, amit másra költhetett, tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy hosszú szisztematikus munkát igényelt, hogy ez a két dolog együtt, hogy biztonságosan futhatunk neki a téli ellátásnak, és ilyen kedvező árak mellett lehet a földgázt a magyar fogyasztóknak biztosítani. Ez sok munkának az eredménye.
Kadernyák Pétert az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megújította a 2014 óta meglévő együttműködési megállapodását a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A két hatóság a jövőben is szorosan együttműködik az energia- és közműpiacok megbízható, átlátható működése érdekében, mondja Serre Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
Az országgyűlés alá tartozó önálló szabályozó hatóságok között is nagyon fontos, hogy érdemi párbeszéd legyen, hiszen nagyon sok olyan téma kerülhet elő egy-egy adott hatóság, hivatal látókörébe, amely inkább kompetencia tekintetében egy másik hatósághoz vagy hivatalhoz tartozik. Mindegyik hivatalnak nagyon fontos érdeke az, hogy a kormányzattal, kormányzati szervekkel kapcsolatot tartson, de az is fontos, hogy egymásról tudjunk és egymásról együttműködjünk. Ez a megújítás is ezt a célt szolgálja. Nagyon sok mindenre kitér ez a dokumentum, de azért a legfontosabb a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal számára, hogy a Gazdasági Versenyhivatallal a villamosenergia, a földgáz, távhő, vízi közműtermelés és a hulladék gazdálkodási piacok megbízható, átlátható működésének biztosítását, illetve az azok iránti bizalom erősítését, a tisztességes verseny, illetve a verseny hatékonyságának előmozdítását, fejlődését szolgálja, és a közös jogalkalmazás, illetve jogértelmezés adott esetben jogszabálymódosítás kezdeményezésében is együttműködjenek.
Vannak közös ügyek, vannak olyan közös vizsgálatok, vagy akár eljárások, amelyeket az együttműködés, a folyamatos együttműködés megkönnyít?
Természetesen, és ennek nagyon fontos része a versenyhivatal által végzett versenyfelügyeleti eljárások. Nagyon fontos, hogy az erőfölénnyel való visszaélés, versenykorlátozás, összefonódások megelőzése, ellenőrzése, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak a elhárítása. Ez a mi számunkra is nagyon fontos, de természetesen van olyan is, amelynek talán nagyobb a kitekintése, ez pedig a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló Európa Parlamenti, illetve tanácsi rendelet, rövid nevén REMIT megsértésének a gyanúja, amely mind a két hatóság, illetve hivatal számára rendkívül fontos. Vezetői konzultációk évente legalább egy alkalommal lesznek, ahol a két hivatalnak az elnöke, illetve elnök helyettese vesz majd is, és tekinti át azokat az ügyeket, amelyek az asztalukra kerültek, illetve szakértői konzultációk is lesznek az év során folyamatosan, amelyek pont az együttműködést, illetve a konkrét eseteknek a megoldását illeti. Természetesen fontos mind a két hatóság számára a versenykultúrának a fejlesztése, ezt a célt is szolgálja többek között, hogy azok az elemzések, amelyeket a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal folyamatosan készít, és amelynek természetesen van a fennálló verseny hatékonyságának érintő részei, ezt folyamatosan megküldje a partnere számára, hiszen a gazdasági versenyhivatal számára is ezek fontosak. Számunkra természetesen a piacfelügyeleti eljárásoknak a folytatása az fontos, és azoknak a tapasztalatai fontos az általunk, illetve az energetikai hivatal által felügyelt ágazatok szempontjából.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!